Isten fia szolgai formát vett fel, és emberekhez lett hasonlóvá, megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Pál Filippiekhez írt levele második részének 7. és 8. versével köszöntöm a gyülekezetet Böjt második vasárnapján. Kedves testvérek, ebben az évben is az úrvacsora felé fordul tekintetünk, minden alkalmat felhasználva próbáljuk megsejteni és megragadni a nagy titkot, Isten látható, ízlelhető szeretetét. A mai ünnepen ezt a mondatot vigyük magunkkal tarisznyánkban. Az úrvacsora semmi és minden. Semmi azoknak, akik csak ostyát és bort látnak, és minden azok számára, akik az ő testét és vérét látják. Szeretettel hirdetem, hogy jövő vasárnap a megszokott időpontokban Felpécen 3:49-kor, Kajárpécen pedig 10:30-kor tartunk istentiszteletet templomunkban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Emlékezz meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, taníts meg ösvényeiden járni engem. Ifjúkorom vétkeit ne idézd fel, bűneimről ne emlékezzél meg. Igazságod és hűséged őrizzen engem, hiszen benned reménykedem. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Emlékezz meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki oltalmunk vagy minden veszedelemben, amely testünket és lelkünket fenyegeti, neves meg minket erőtlenségünkért, hanem siess segítségünkre, és szabadíts ki gonosz indulataink rabságából az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel Isten él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét, ahogyan azt megírva találjuk Máté evangéliumának 20. részében, a 20. verstől a 28. versig a következőképpen. Akkor odament hozzá Zebedeus fiainak anyja a fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő így felelt, mondd, hogy melletted üljön az én két fiam a te országodban, az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Ki ihatjátok-e azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek, ki ihatjuk. Erre ő ezt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi 10, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a mai vasárnap ősi latin neve reminiscere, emlékezz meg, ahogyan azt a bevezető 25. Zsoltár keretversében is hallhattuk, emlékezz meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről. Vagyis üzenetében Istent kérő, hozzáforduló, az ő kegyelmére hivatkozó, bűnvalló könyörgést helyez szívünkre, lelkünkre ez a mai ünnep. Miközben emlékeztet minket is, mindarra, amit Isten tett értünk Jézus Krisztusban. Hiszen nagyon is szükséges, hogy az ő igéje, élete, értünk vállalt szenvedése, halála és húsvéti feltámadásának örömhíre is újra és újra átjárjon minket, és emlékeztessen Jézus Krisztus által Isten megváltott gyermekei vagyunk. Az imént hallott evangéliumi történet, annak ellenére, hogy a tanítványi nagyra vágyást olvassuk ki belőle legelőször, mégis egy rendkívül alázatos képpel kezdődik, méghozzá azzal, hogy Jakab és János anyja fiaival együtt leborul Jézus elé. Leborul elé, hogy előkészítse a jövőt. Több szempontból is elgondolkoztató mozzanata ez ennek a történetnek. Először is kifejeződik benne az a felismerés és hit, miszerint Jézus a Krisztus, Isten fia, megváltó. Vagyis ez az asszony bizonyos értelemben tájékozott, mert megértette, hogy Jézus már elindult az Isten országának kinyilatkoztatásához vezető úton, uralma egyszer majd kiteljesedik. És még ha nem is egészen világos számára, hogy ez milyen módon és formában történik majd meg, mégis minthogyha felismerte volna Jézus küldetését. Aztán megmutatkozik ebben a mozdulatban és kérésben az anyai szeretet is. Jót akar fiainak. Gondoskodni akar sorsukról. Személyesen jár közben az Úrnál gyermekei előmenetelének ügyében. A Biblia magyarázók az evangéliumok más igéi alapján arra gondolnak, hogy az anya személyében itt tulajdonképpen Saloméról van szó, tehát rokoni kapcsolatban is állhatott Jézussal. Talán ez is bátorította őt arra, hogy kérésével hozzáforduljon. Minden esetre boldogok lehetnek ezek a fiúk, akikért még felnőtt korukban is könyörög, imádkozik az anyjuk. De mi figyeljünk ma is inkább Jézus szavaira, és igyekezzünk megérteni, mire akarja tanítani ezt az édesanyát, az ő fiait, és rajtuk keresztül minket is, ami Urunk. Először is kérdez, mit kívánsz? Jézus ezekkel a szavakkal fordul őszinte érdeklődéssel az anya és gyermekei felé, jelezve azt, hogy előtte bátran megnyílhat az ember, feltárva szíve vágyait és érzéseit. És akkor ez az édesanya azt kéri, hogy ez az én két fiam, mellesleg két tanítványod, Uram, amikor majd eljön a te országod, és beülsz királyi székedbe, akkor ott ülhessen melletted két oldaladon a bársony székekben. Mit mondhatunk erről a kérésről? Helyes volt, vagy elítélendő? Az biztos, hogy Jézus mellett akarja tudni fiait az Isten országában. Ne akarjunk hát rögtön pálcát törni az anya kérése fölött. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy kérése mégsem egyezik Jézus akaratával, mert ő így válaszol, nem tudjátok, mit kértek. Jézus számára ugyanis egészen világos, hogy mi vár rá, mielőtt megdicsőülésének ideje elérkezik. Ezért kérdezi figyelmeztetően, ki ihatjátok-e azt a poharat, amelyet én fogok kiinni. Mert hogy a mi emberi kéréseink, amelyeknek igaz voltáról rendszerint nagyon is meg vagyunk győződve, néha egyáltalán nem egyeznek Jézus akaratával. Ő ugyanis mindig messzebbre lát. És aztán érdemes megfigyelni a tanítványok reagálását is, ami harag és irigység. Úgy látják, két társuk hatalomra és dicsőségre tör. Jézus mellett lenni az ő országában közvetlenül jobbról és balról olyan nagyságot jelent az ő szemükben, amelyet a Zebedeus fiak most maguknak akarnak megkaparintani. És hogyha van valami jogos a 10 tanítvány felháborodásában, akkor az az, hogy még a legnemesebbnek látszó emberi kérés mögött is bizony meghúzódhatnak önző hátsó gondolatok. Talán éppen az, amit Péter fogalmazott meg, nem sokkal ezt megelőzően, amikor így szólt Jézushoz, mi elhagytunk mindent és követtünk téged, mi lesz hát a jutalmunk? De tisztán látszik a 10 tanítvány irigysége is, amely gyakran ma is jogosan vagy jogtalanul, de így tör fel az emberi szívekből, ez már megint ügyeskedik, és ki fog könyökölni magának valami olyasmit, ami nekem nincs. És mindebben az a megdöbbentő, kedves testvérek, hogy amiről eddig szó volt, az Jézus tanítványai között történt. Éppen ezért hangzik el Jézus válaszában a figyelmeztetés, közöttetek ne így legyen. Lényegében az elsőség és a hatalmi pozíció megszerzésének örökös emberi igényéről rántja le ma Urunk a leplet, amelybe beletartoznak hétköznapi önzéseink és visszatetsző én központúságunk épp úgy, mint ahogy irigységeink is. Amikor emberi kapcsolatainkból csak hasznot akarunk húzni. Amikor pusztán anyagi szempontok határozzák meg hűségünket és elköteleződésünket. Amikor célkitűzéseink kikozmetikázott indokai mögött valójában a mások felett való uralomról, másoknak a mi érdekünkben való szolgálatba állításáról van szó. Jézus megfordítja az emberek értékrendjét, az emberek gondolkodását, a mi logikánk szerint feje tetejére állított világot teremt, amikor azt mondja, hogy itt a földön a nagyok, királyok, hatalmasságok, vezetők, az elsők uralkodnak a népeken, másokon, de az én országomban ez másként működik. Az én országomban ez úgy működik, hogy aki nagy akar lenni köztetek, az menjen a létre legaljára. és kezdjen el szolgálni a többinek. Aki első akar lenni, az legyen utolsó. Aki a legnagyobb akar lenni, az legyen a legkisebb. A mai világban az ilyen emberre azt mondják, hogy balek. Azt mondják rá, hogy élhetetlen, jámbor, tutyimutyi, szerencsétlen, pedig ez a krisztusi minta. És hadd mondjam, kedves testvérek, hogy az igazi erő az valójában nem abban rejlik, hogy mekkora ütést tudok adni, hanem hogy alkalmasint mekkora ütést vagyok képes elviselni szó nélkül, akkor is, vagy annak ellenére, ha tudom, hogy igazam van, vagy az igazságot képviselem. Hányszor környékezte és környékezi meg az egyházat is az uralkodás kísértése. Amikor a törvény és a kard erejével akart érvényt szerezni törekvéseinek, hányszor vitt világosság helyett sötétséget különböző földrészekre, miközben maga sem ismerte már igazán saját megváltó urát és saját Bibliáját. És hányszor akar uralkodni ma is férj a feleségén, szülő a gyermekén, tanár a diákon, lelkész a gyülekezeten, vagy éppen fordítva. Ugyanakkor hány példát látunk hitelődők életében arra is, hogy Krisztus hűséges tanítványainak hogyan kellett elviselniük megaláztatást, börtönt, kalodát, megvesszőzést, gályarabságot azért, mert az evangéliumot merték hirdetni, vagy mert Krisztusról tettek bizonyságot emberek előtt. Milyen sok ilyen vértanúja van az egyháznak, akik mondták és vállalták, hogy Krisztus követői ebben a világban soha nem uralkodni fognak, hanem mindig szolgálni akarnak. Mert megértették Jézus szavát. Közöttetek ne így legyen. És mert megértették és megtapasztalták azt a páratlan töbletet, hogy Jézus nem csupán bíztat a szolgálatra, hanem ő maga járja végig a szolgálat útját, és végzi el a legnagyobb szolgálatot. Így hallottuk szavai szerint mai igénkben, az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Dániel próféta úgy jövendől az ember fiáról, mint aki hatalmasan és dicsőségesen jön el, és királyi uralom adatik neki. Jézus pedig azt mondja, hogy az emberfia azért jött, hogy szolgáljon. Jézus isteni küldetése tehát az az önzetlen szolgálat, amely a mennyei atyának való engedelmességben mindig a szabadításra váró ember javát munkálja. Így ír erről Pál apostol, megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Mennyire fejed tetejére állította Jézus ezt a világot? Itt a nagyok hatalmaskodnak, ő pedig, a királyok királya, nézzük csak meg, hogyan élte az életét. Nem palotában született, pedig oda várták. A napkeleti bölcsek is oda mentek, mert egy királynak ott illik megszületni. Erre egy istálló szegletében születik meg, kitaszítva hajléktalanul. Nem örökölt nagy vagyont, hanem vállalta, hogy szegény vándorként jár városról városra, és hirdeti Isten országának evangéliumát, szóval, igével, tettel, irgalommal letette az életét. Szétosztotta magát. Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, és szolgai formát vett fel. Odaadta önmagát értünk. Vállalta a kereszthalált, hogy nekünk életünk legyen. Megrendítő belegondolni abba, hogy Jézus, akit egyszer majd valóban úgy látunk, ahogyan azt Dániel próféta leírja, szolgált nekünk, és szolgálata éppen a Golgottán lett teljessé, ahol megmentett minket, és így végezte el a mi megváltásunkat. Éppen ezért fontos különbséget tenni az Úr Jézus szolgálata és a tanítványok szolgálata között. Jézus az egyetlen, aki váltságul adhatta életét. Tőlünk a só és a világosság szolgálatát várja Isten. A só láthatatlan, mégis hatással van az egész ételre. A sötétben világító fényforrást sem látjuk, csak a fényét érzékeljük, és eligazodunk ott, ahová világít. A bizonyságtevő és szolgáló keresztény élet értéke is ilyen. Ez a böjti életút. És azoknak a tanítványoknak, akik ezen járnak, meg lesz a jutalma, de nem ők fognak megharcolni érte, és nem is ők fogják kiérdemelni azt. Még csak nem is Jézus dönti el, kinek milyen jutalma lesz, mert ez a mennyei Atya kizárólagos joga. A jézusi intelem nyomán azonban betekintést nyerhetünk Isten programjába. Nem azért, hogy elkezdjük számolni a kreditpontokat, hanem hogy akik Jézuséi, azok a szolgálatban és az engedelmességben is valóban legyenek egyek ővele. Ámen. Imádkozzunk. Teremtő, megváltó, megszentelő Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy itt lehetünk, és hallhatjuk az örök élet beszédét, evangéliumod jó hírét. Köszönjük, hogy hitet és közösséget teremtesz, és munkálkodni akarsz bennünk és általunk. Teremtő Atyánk, aki az élet ura vagy, kísérje áldásod gyermekeinket, unokáinkat. Erősítsd a szeretet kötelékeit a házastársak között, a családokban, közösségeinkben. Légy az egyedülállók támasza. Segíts, kérünk, hogy megtalálhassuk hivatásunkat, feladatunkat a magunk életútján. Adj bölcsességet döntéseinkhez, munkánk és pihenésünk idején is, hogy értelmet nyerhessen a hétköznap és az ünnep. Megváltó Krisztusunk, aki betegség és fájdalom ismerője vagy, segíts hordozni azokat a terheket, amelyeket testi, lelki betegségekben szenvedve viselnek sokan. Kérünk, szabadíts meg minket a betegség fenyegetésétől, a járványhelyzet okozta anyagi, szociális és lelki terhektől. Légy vigasztalója a gyászolóknak. Te, aki a legalázatosabb szolgává lettél ebben az uraktól és uralomvágytól nyüzsgő világban, taníts minket bátor alázatossággal szolgálni téged és embertársainkat. Köszönjük, hogy megbízol bennünk, és életünket fel tudod, fel is akarod használni az igazság szolgálatára. Pártfogó Szentlélek, kérünk, gyógyítsd életünk sebeit, formáld gondolkodásmódunkat. Nyitogasd a szíveket, ébrezd a szunnyadó lelkeket. Őrizd meg egyházadat, és vezesd a te utadon. Kegyelmedbe ajánljuk lakóhelyünket, országunkat. A hatalom kísértései között őrizd meg vezetőinket, add, hogy téged ismerő jó szolgaként teljesíthessék küldetésüket. Add, hogy minél többen felismerhessék, hogy egyedül csak te vagy az Úr, és nálad szabadulást és életet találhassanak. Kérünk, hallgass meg minket! amikor Jézus Krisztus nevében és tanítása szerint még együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon neked békességet. Amen.